Hölgyeim és uraim, közeleg a nyár, ilyenkor mindenki nyaralási úti célokat keres, és hát a környező országok tengerpartjainál lehet, hogy érdemesebb egy kicsit távolabbra menni, például Tanzániába. És itt van a vonalban Szikos Ildikó, aki a Szerelmem Tanzánia Facebook oldal gazdája. Szia, Ildikó!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát hogyan szerettél te bele Tanzániába?
Ó, ez nagyon egyszerű történet, ugyanis Tanzánia előtt a tanzán páromba szerettem bele.
Aha.
És miután vele megismerkedtem, egész fiatal koromban ő Magyarországra jött tanulni a Műszaki Egyetemre, akkor ismerkedtünk meg fiatalon. Ő itt tanult magyarul a mérnöknek, és én megtanítottam akkoriban abban az intézetben, ahol magyarul tanultak a külföldi diákok. Aztán sok-sok év eltelt, nem találkoztunk, és 10 évvel ezelőtt összefutottunk, és hát azóta egy pár vagyunk, és együtt vagyunk, és így egyre jobban elkezdtem megismerni Tanzániát, ugye ki is utaztam vele, és megismertem ezt a fantasztikus országot, aminek nem csak a természeti szépsége lenyűgöző, hanem a kultúrája is, és az emberek is mérhetetlen kedvesek és jószívűek.
Na hát beszéljünk egy pár szót a kultúráról, már csak azért is, mert hogyha minden igaz, akkor itt kezdődött az egész, ugye? Valahol itt van az emberiségnek a bölcsője.
Így van, így van, és ezt a Afrikában és Tanzániában találhatók is olyan lelőhelyek, ahol az ember evolúciójának jelentős láncszemeit találta meg még Richard Leakey. Többek között a tanzániai szafarik során ezekre a helyekre el is látogatunk, amelyek miatt méltán hívjuk Afrikát az emberiség bölcsőjének, hiszen itt alakult ki az emberiség, a Homo sapiens, ami aztán ugye tovább haladva benépesítette az egész földet.
Na, mielőtt belemennénk a szafárikba, és azokba az élményekbe, ami ránk vár, hogyha veled tartunk Tanzániába, egy picit lőjük be, hogy hol is van Tanzánia, mert azért lenne itt Magyarországon, ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy voltam Amerikában, meg voltam Kínában, meg voltam Indiában, és igen, jártunk Afrikában, miközben hát ezek nem országok, hanem hát hatalmas nagy földrészek, és Tanzániát valahogy én ugye egy kicsit, hogyha valaki ránézze a térképre, vagy a földgömbre, úgy akár egy méterről, akkor ott egy kicsit Madagaszkár fölött Afrikában lát egy ilyen nagy harapásnyomot, és ott a fogak helyén nagy-nagy tavak vannak, vagy ilyen folyószerű tavak, és akkor tulajdonképpen szerintem már jó be is lőttük Tanzániát, illetve az is igaz, hogy ezek a nagy tavak ugye jelentenek egy hatalmas nagy árkot, és valahogy az a rész ott egy ilyen külön lemez, ami talán ott külön is mozog.
Bizony, jó helyen járunk, Madagaszkártól egy kicsit északra, tulajdonképpen Kelet-Afrikában, valamivel, nagyon picivel, néhány száz kilométerrel az egyenlítő alatt van Tanzánia északi határa, és onnan húzódik lefele. Elég nagy ország, csak Dar es Salaam a fővárosban 10 millióan élnek, ami ugye Magyarország lakossága. Hatalmas ország, hatalmas természeti kincsek találhatók itt, tavak, hegyek, bizony, pontosan, ahogy mondtad. Itt található az országban a Kilimandzsáró, afrikai kontinensnek a legmagasabb önálló hegye, de az egész világon ez a legmagasabb önálló hegy, amelyik...
Bocs, az önálló hegy, ez ilyen viccesen hangzik, tehát, hogy nincs körülötte hegység, tehát nem egy
Monteverest,
akit körül ölel a Himalája, vagy valami, hanem csak úgy plütty van.
Hanem önmagában kiemelkedik, három csúcsa van, kettő igazából, ami híres, a Kibót, a legmagasabbat szokták megmászni az emberek, a egyenlítőtől tényleg 100-150 kilométerre délre húzódva ott van egy havas hegycsúcs.
Van még rajta hó? Tehát, hogy ez tényleg frankon?
Igen, van. Határozottan látszódik a visszahúzódása és a csökkenése. Uh-huh. Ez Gyuma mondta nekem a férjem, hogy gyerekkorában emlékszik, hogy mennyire volt fehér a Kilimandzsáró csúcsa, ahhoz képest csökkent ez a fehérség, de még mindig vannak rajta gleccserek, és még mindig van hóesés, úgyhogy van, amikor emiatt nem is tudják a hegymászók megmászni a hegyet.
Fú, elképesztő, elképesztő. Na jó, majd mindjárt rátérünk az utazás részleteire, például, hogy hány sífelvonó működik meg hasonlóakra, de akkor mesélj meg egy pici Tanzániáról, mint országról. Ugye ez egy ilyen csinált név, hogy Tanzánia, mert ez ugye Tanganyika volt, szerintem a Tanganyika túlról mindenki hallott, és Zanzibáról meg biztos, hogy mindenki hallott, és ugye a kettő összevonásából a gyarmati idők után született meg így az ország.
Igen, pontosan a gyarmati idők után Tanganyika és Zanzibár egyesült. Zanzibárban az ománi szultanátus volt, és amikor elzavarták az ománi szultánt, mondhatnám úgy is, hogy megölték az ottani ománi szultánt, akkor a két ország, hogy felszabadult, egyesült, és így Tanganyikából és Zanzibárból jött létre Tanzánia, aminek így most ugye Zanzibár is a része. Sokan még mindig úgy hiszik, hogy ha Zanzibára mennek, akkor az nem ugyanaz az ország, mint hogyha Tanzániába mennének. A két része Tanzániának tehát az összetartozik.
Hagyj kérdezzek egy nagyon fontosat, ami mindenkit első körben érdekel, aki oda utazna, hogy mennyire biztonságos az ország, és itt most nem az oroszlánokra, tigrisekre, stb. Gondolunk, hanem hogy nem tudom, elrabolnak, nem rabolnak, utonállók, géppisztolyosok jönnek, mennek, stb. Azért sok ilyen kép van az emberekben Afrikáról. Mennyire igaz ez Tanzániára?
Tanzániára nem igaz. Tanzánia egy hihetetlen békés ország. Még például Kenyában voltak ugye terrorcselekmények. Tanzániában ismeretlen a háború. Nem volt még a történelmük során háború. A országban a vallás, hogy kinek milyen vallása van, az teljesen másodrendű kérdés. Az emberek nem foglalkoznak ezzel. A fő beszélgetési téma mindenkinél az, hogy ki milyen törzsből származik.
Aha.
Azt tudni kell, azzal órákig lehet beszélgetni.
De akkor magyar turistaként mi? Hogy tud az ember részt venni egy ilyen diskurzusban?
Megismeri pillanatok alatt mesélnek neki a törzsükről, hogy honnan való.
Na jó, de mi magunk mit mondunk, hogy Jenő kér keszi, vagy valami hasonló?
Csak hallgatjuk őket.
Aha, értem.
De náluk ez úgy történt, hogy a törzsekbe érkeztek a különböző hittérítők. Uh-huh. Hát a törzsön belül vannak muszlimok is, de vannak keresztények is. Egyébként az ország nagy része, legnagyobb része római katolikus. Úgyhogy egy családon belül vannak muszlimok is, és vannak keresztények is, és ezért mindkét ünnepet megünnepli például a család. Ugyanúgy megünneplik a karácsonyt, ahogy megünneplik a ramadánt. A ramadán alatt a nagypapát, aki muszlim, és nem ehet egész nap, cukkolja az egész család. De aztán ők is részt vesznek a ramadán végi nagy ünnepségbe. Tehát a vallás az nem a ellentétek szítása, hanem egyszerűen a egymásra odafigyelés jelenti. Ez a legszebb példája, amikor mentünk egy kis faluba a férjemmel, és volt egy kis házikó, amire mondta a férjem, hogy ez egy templom. És mivel semmi jel nem volt rajta, így megkérdeztem, hogy milyen templom. És akkor így csodálkozva nézett rám, és mondta, hogy hogy milyen. Hát éppen amilyen szertartást tartanak benne. Tehát
jó, akkor ez tényleg az emberiség bölcsője, illetve hát maga az édenkert elmondásod alapján, és akkor még nem tértünk rá az állatvilágra, amire hát akkor térjünk most rá, hogyha veled megyünk Tanzániába, akkor mit és hogyan láthatunk, és azt azért el kell rólad mondani, hogy tulajdonképpen végzettségedet tekintve te biológia tanárnő vagy, ha én ezt jól mondom, tehát igen. Azért különösen vagy különlegesen is értesz a faunához, flórához, meg minden egyéb csodához, ami elénk tárulhat.
Igen, ez ami a, hogy is mondjam, a savabors a velem való úttal. Az utakat nem én és nem is Gyuma szervezzük, hanem kinti utazás szervezők. Mi tulajdonképpen csak összekötjük a Magyarországról érdeklődőket a kinti utazás szervezőkkel, és én, mint biológus kísérem az utat, a csoportos utakat, persze vannak egyéni utak is, vagy ha valaki jól tud angolul, akkor talán nincs is szüksége annyira a segítségemre, de sokan vagyunk, akik az angol tudás azért nem annyira erősségük, és ezért jól jön az, ha valaki fordít az utak során, úgyhogy én fordítani is szoktam, illetve hát biológusként folyamatosan mesélek az állatokról, a természetről, a szafarik során, de akár a zanzibári tartózkodás során, a búvárkodás során is, és hát mint hogy egyre többet tudok az országról mondhatni, be nem áll a szám, és a turisták szerencsére nagyon kedvelik a stílusomat is, meg a történeteket is, úgyhogy színesebbnél színesebb történeteket mesélek nekik. Tehát nem csak az, hogy látunk egy elefántot, hanem rögtön akkor én egy csomó mindent már mesélek is az állatról, illetve a szokásaikról, az életmódjukról, a populációjukról, veszélyeztetettségükről, és olyan érdekességeket mesélek el, amiket nem is hallanak a turisták, hogy például az akáciák hogyan védekeznek a túllegelés ellen, ami termelnek egy olyan anyagot, amelyik keserűvé teszi a leveleket, ez az anyag, ez a növényi hormon, az etén, vagy régebbi nevén etilén, egy nagyon egyszerű, telítetlen szénhidrogén, és mégis megkeseríti a leveleket, és ezáltal a zsiráf egy idő után elveszti a kedvét, hogy a keserű leveleket rágcsálja, és kénytelen tovább menni. De a növény még ennél is fifikásabb, mert ezt az etilént, ezt a növényi feromont a levegőbe kibocsátja, és ezáltal a többi növény érzékeli, és azok is elkezdenek etilént termelni, tehát a többi növény is megkeseredik. Úgyhogy a zsiráfnak nagyobb távolságot kell megtennie, hogy újabb növényt találjon, amin elkezdhet legelni, vagy pedig ugye széljárás szerint úgy kell mennie, hogy ahol nem keserű akáciákat talál. Ez egy nagyon érdekes példa, hogy a növény hogy védekezik az ellen, hogy egy állat az összes levelét mondjuk lelegelje. Úgyhogy ilyen történeteket szoktam mesélni, vagy például a gnúk és a zebrák, hogy miért vannak szinte minden esetben együtt, találjuk őket. De nekem egy nagyon egyszerű magyarázata van, a gnúknak nagyon jó a hallása és a szaglása, de rosszabb a látásuk. A zebráknak viszont nagyon jó a látásuk, és nagyon jó a memóriájuk. És ezért kiegészítik egymást a ragadozókkal szembeni védekezésnél.
Csodálatos szimbiózis.
Nagyon, igen. De éjszaka a gnúk nagyokat horkantgatnak, amit a zebrák nem szeretnek, mert a ragadozók könnyebben megtalálják őket, úgyhogy éjszaka külön válnak. A gnúk és a zebrák is külön alszanak, és csak nappal keverednek. Úgyhogy...
Figyelj, ez egészen csodálatos, de szerintem térjünk egy picit rá arra, hogy milyen útvonalat, meg milyen szafárikat lehet veled bejárni, és akkor még milyen állatokat lehet látni.
Igazából a kinti szervezők bármilyen utat megszerveznek. Évente háromszor szervezünk csoportos utakat, azoknál megszabott a programot, mi állítjuk össze a programot. Ez egy szűk egyhetes szafari útból áll, és egy szintén szűk egyhetes zanzibári programból áll. A szafari program során leghíresebb nemzeti parkokat keressük föl, ami a Kilimandzsáró közelében található. Elsőként a Serengeti Nemzeti Parkba megyünk el, hiszen ez a nemzeti parkoknak a királynője, és itt ez a hatalmas nagy füves, illetve fás szavanna az, amit felfedezünk, és ahol az állatok után autózva teljesen váratlanul a legkülönbözőbb állatokra bukkanhatunk, vagy az legkülönbözőbb akciókat figyelhetjük meg.
Bocsánat, az idősebb generációnak mondom, hogy Adamson könyvek, ugye? A Joy Adamson, ez és könyvei.
Igen, és
ez,
a Serengeti nem hallhat meg, és nagyon sok egyéb könyv is foglalkozik ugye ennek a csodálatos nemzeti parknak az élővilágával, amit azzal fokozunk még, hogy egy olyan helyen szállunk meg, ami egy úgynevezett semi-luxury camp, azaz egy tábor, azaz pontosan a szószoros értelmében sátrakban szállunk meg.
Aha.
Ezek luxus sátrak, tehát nem a földön alszunk, hanem nagyon kényelmes ágyakba, és a sátron belül fürdőszoba, WC, zuhanyzó is van, és sötétedés után nem mehetünk ki a sátorból, csak kísérővel, ugyanis nincs körülkerítve a tábor. Első időkben még én is rettegtem, és állandóan a walkie-talkit a kezembe szorongatva aludtam, de aztán sokat beszéltem már az őrökkel, a vadőrökkel, akik a táborba dolgoznak, természetesen ők fegyveres vadőrök, és éjszakai éjjellátó kamerákkal is figyelik a tábort, de a nem veszélyes állatokat hagyják bejönni. Így előfordulhat az, hogy amikor reggel kijön az ember a sátorból, akkor tőle 5 méterre legeli a sátor előtti bokrot egy elefánt.
Oh.
Vagy olyan is történt már, hogy mentünk este étkezni, és egy hiéna rohant át az úton előttünk, aki éppen a konyhasátortól igyekezett visszafele a vadonba, azt nem láttuk, hogy volt-e valami zsákmány nála, amit a konyháról raboltál. Ezek olyan élmények, ami miatt ez a szállás talán az utasainknak a legkedvesebbje. Innen mennek el a legnehezebb szívvel, mert egyszerűen olyan jó érzés a természet közelébe lenni, és mindezt Afrikába, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy ezek a vadőrök vigyáznak rám, bár igazából megdöbbentő volt, amikor mondták, hogy hát ha valami gond lenne, akkor fölébresztenek minket, és áttelepítenek egy másik sátorba. Tehát inkább minket
Logikus,
telepítenek át,
persze.
mint hogy meglőjenek egy állatot. Nem is volt erre példa a tábor fönnállása óta. Nagyon izgalmas ez a hely, és volt olyan alkalom, amikor innen induló szafarink során egy nap öt oroszlán családdal találkoztunk, és ez az oroszlán családok közül volt, amelyiknél kicsi is volt, és a jól lakott felnőttek kidőlve pihentek egy akácia árnyékába, a kicsik meg ott rosszalkodtak, és mindenkit keresztül mászva a fülüket, farkukat rángatták a nagyoknak. Úgyhogy az ember csak áll és nézi, és nem győzi fotózni, és mindez karnyújtásnyira, vagy két-három karnyújtásnyira tőle. Vagy volt olyan oroszlán, amelyik annyira jól lakott az éjszaka elfogott vízilótól, ami szintén ott volt nem messze mellettük, és csodálkozom is, mert elben ugye az oroszlán az folytással öli meg az áldozatát, és azért a vízilónak vastag a bőre, meg a bőr
Igen, én nem,
alatti
mert csendben
bőrszövete.
hallgatok, én mondom, víziló, tehát hogy azt
Igen.
hogy?
És mégis elfogták, ott volt, elfogták, láttuk, én is meglepődtem, magam is meglepődtem, sőt, a nagyon-nagyon jól képzett szafari autóvezetőink is, akik annyit tudnak a természetről, sokszor még én is tanulok tőlük, ők is mondták, hogy hát bizony ez nem jellemző. Na minden esetre ez az oroszlánunk úgy belakott, hogy mozgani se bírt, úgyhogy olyan közelről tudtuk fényképezni, 3 méterről, hogy alaphelyzetben a fényképezőmön a teleobjektív van, de a teleobjektívvel nem bírtam lefényképezni, annyira közel volt, úgyhogy a telefonomat kellett használni, mert a másik objektívet nem hoztam magammal, és a teleobjektívben egyszerűen képtelenség volt bevenni. Meg tudtuk a bajszait számolni, a pofáján lévő legyeket és kullancsokat, szóval hihetetlen közeli képeket tudtunk csinálni, és ott feküdt békésen, és nem is érdekelte, hogy mi ott vagyunk. Amikor pedig pisilhetnék je támadt, akkor is lusta volt fölállni, egyszerűen a hátára fordult, széterpesztette a lábait, és nagy sugárban pisilt egy jó nagyot. Úgyhogy
Csodálatos élmény, csodálatos élmény.
ezek azok az élmények, amiket egyszerűen látni kell ahhoz, hogy valaki megismerje, hogy milyen a szavanna, és milyen az igazi szafari, amikor mész, és nem tudod, hogy mi vár rád, és egyszer csak beletapos a fékbe a sofőr, és azt látod, hogy átrohan előtted egy gepárd, és a gepárdot üldözi egy oroszlán.
Ilyen is
Persze.
van.
A gepárd gyorsabb, nem volt
De
nagyon
ezt
messze,
mindig
ami
külön
való.
látjuk. Ilyet én meg nem láttam semmilyen természetfilmben, hogy gepárdot oroszlán.
Na, mi se tudtuk lefilmezni, ez annyira gyors volt. Néhány elmosódott fotó készült csak róla. De igen, jellemző, ugyanis a macskafélék a szavannán utálják egymást. Hát ugye az emberi érzelem az utálat, inkább azt mondanám, hogy nem viselik el egymást, ugyanis territoriális állatok és a territoriumukat, a vadászterületüket védik. Ugye
Aha,
mindegyik vadászik.
konkurensek, ha úgy tetszik.
Igen, tehát nem engedik be egymást vadász területére. Tehát mind a leopárd is megkergetné a nála jóval kisebb termetű csita.
Igen,
Igen, mondom.
gepárdot.
Gepárdot, igen, köszönöm, gepárdot. És volt már arra példa, hogy egy oroszlán kapott el egy leopárdot, mert bemerészkedett és kinyírta. Nem eszi meg, csak megöli, ott hagyja. Ha jönnek és megeszik a többi állat, az oké, de ők nem eszik meg, ott hagyják, csak kinyírják.
Szóval ilyesmi várhat a Szerengetin.